Hölgyeim és uraim, fogadják nagy szeretettel itt az éterben a mindig nagyra vágyó, mindig nagy terveket szövögető Szabó Bencét.
Meg itt a Bence is, igen.
Ja, szevasz, Bence!
Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit. Hosszas kihagyás után, ugye kettő
hetes. Feltöltöttél rendesen, igen, két hét után.
Látom, te is ki vagy simulva egyébként.
Természetesen.
Hogy
igen. Témánk az van ma is bőven. Te hoztál valamilyen személyes sztorit?
Én majd próbálom képviselni a... Hát nem is tudom, a klasszikus berendezkedést, vagy nem tudom, hogy mondjuk finoman.
Aha, jó, majd ki fog derülni. A lényeg, hogy a mai vendégünkkel az okosvárosról fogunk beszélni, hogy az imént említettem, és ebben nagyon sok minden beletartozik. Ugye eleve nekem nagyon sokáig az volt a fejemben, hogyha valami okos, meg okos otthon, meg okos város, akkor nagyon egész testre így elfordultam. Tehát, hogy én ezt így nem nagyon tudtam kultiválni.
Az okosságok felé?
Figyelj, nem, mert azt hiszem, hogy mindent felruházunk ilyen okos jelzővel, okos telefonok, és akkor mi van az emberrel, ha az nem okos, vagy hát, hogy a, érted, szóval mégis
egyre
csak...
inkább butább lesz, gondolom.
Na de nem,
ahogy
ne,
a
igen, tehát én pont
halad...
ennek szeretnék most így a, erre szeretnék, ezzel ellenkezőjére szeretnék egy példát majd ma, tehát hogy hogyan lehet tényleg úgy használni egy várost, hogy nem ráhagyatkozunk a technológiai innovációkra, meg nem támaszkodunk folyamatosan valami másra, valami nagyobb erőre, hanem a közösség közösen, okosan találja ki, hogy
hát
mi jó neki.
Hát meg azt kellene kiderítenünk, hogy hol helyezkedik el a humán erőforrás ebben a smart rendszerben, hogy egyáltalán kell-e? Vagy ha kell, akkor milyen funkciói vannak, meg mennyire kell interveniálni az embernek ebben az okos rendszerben?
Éppen ezért erre azt gondolom, hogy érdemes egy régi szignálunkat elővenni. Azt hogy?
Ablaktörlő. Segítünk tisztán látni az autós világban.
Tüdödödöm, lemaradt.
Le, igen, mert figyeltelek, hogy ez olyan mennyire passzol. Szerintem abszolút passzol,
hát
de
jobban,
nem csak...
mint a versenyblokk szerintem.
Onnan igen, vagy a próbarendszám. De az autózásról is szó lesz természetesen, hiszen mégis egy autós rovatban ücsörgünk, állunk, úgyhogy a vendégünk, aki itt van velünk, köszöntöm Kulcsár Sándort, az ITI, azaz Intelligens Technológia és Infrastruktúra Magyarország ügyvezetőjét. Szervusz Sándor!
Szervusztok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Jó,
feloldottad a rövidítés, hát ez lett volna, hogy...
Hogy felírtam,
miket,
látod,
hogy miket lehet. Miket hallott már a Sándor, a ITI címszó
alatt. Tettek jó, behoztad az Irodalomtörténeti
Intézetet.
Igen. Akkor intim torna illegált, ne felejtsük le, jó? Tehát, hogy
tényleg.
Kis reklámot hadd csináljunk nekik.
Igen. Szóval ezzel mennyiben biztos sokat gondolkodtatok.
Sokat gondolkodtunk, és sok sört fogyasztottunk el. Most így a mai fejemmel, most már ragaszkodunk a névhez, de alapvetően nem volt a legjobb választás, tehát ahogy említettem, egy sikerült már benzinkútnál Spielberg után szabadon egy LT Magyarország KFT-re kiállított számlát kapnunk, tehát hogy egész...
sokat hahotázott, gondolom,
ja,
amikor meglátott.
Persze, de alapvetően egyébként nem volt ez annyira rossz választás szerintem.
Menjünk akkor rá a témánkra, hogyha néven annyira, akkor ne rúgózzunk sokat. Hogyan fejlődött ki az a fogalom, hogy okos város, és hogy ebben hol foglal helyet maga az infrastruktúra, a közlekedés, az, hogy hogyan használjuk a várost, vagy ez valami egészen más.
Definiáljuk, hogy,
igen, definiáljuk, hogy mi az okos város.
Hivatalosan. Ugye?
Ó, figyeljetek, ezzel készültem. Tehát,
van egy
nagyon, nagyon szép definíció, amit így 2015-16 magasságában hoztunk össze nagyon sok okos emberrel. Ez pedig úgy hangzik, ez lesz az egyetlen, amit ma felolvasok. Települések vagy települések csoportjának olyan településfejlesztési módszertan, amely természeti és épített környezetét, digitális infrastruktúráját, valamint a települési szolgáltatások minőségét és gazdasági hatékonyságát korszerű és innovatív információtechnológiák alkalmazásával, fenntartható módon vesző, ezt azért kiemelném, a lakosság fokozott bevonásával végzi. Ez a definíció, ami
mond vissza,
most mond vissza. Én akartam, hogy mond vissza.
Az az érzésem, hogy vannak ugye ilyen, vannak erre kifejezetten foglalkoztatott emberek, hogy az a brief, hogy figyelj Gyuri, hogy nagyon hosszan, nagyon tekerten és nagyon sok veszővel egy sokszorosan összetett mondatban foglald össze azt, amiről még mi sem tudunk.
Hát igen, és most a Sándor tök jól ezt felolvasta, de hogy nagyjából ezt hogy tudnád összefoglalni rövidebben, hogy például a te értelmezésedben...
Kettővel.
Egybe is jó.
Azt hiszem élhetőbb település, jó? Tehát, hogy ennyi, ez egy jó hosszú definíció, hasonlóan tömény és megfogható, mint az előző volt egyébként, de viszont annál jobban leírja, hogy mire kéne odafigyelni arra, hogy az adott épített környezetünk, és most teljesen mindegy, mit nézek. Nézem a közlekedést, nézem az embereket, nézem a településnek a zöldségét. Élhetőbb legyen. És Innentől kezdve érdekes a mutatvány.
Azért érdekes, gondolom, mert mindenkinek mást jelent az élhetőség. Valakinek azt jelenti, hogy beül a SUV-ba reggel, és másfél órát dugózik, az neki élhető, hiszen tök jó, hogy szól a zene.
A SUV-nak az élhetőbb része az, hogy klímás, szűrt levegős, kényelmes, hát masszírozza a hátát. Igen, tehát, hogy ez neki, a része stimmel.
Ezért emeltem ki, hogy neki az élhető.
De várjál, az élhető az nem egyenlő az okossal, nem?
Meg nem egyenlő a technológiával, igen. Tehát hogy sok mindenne nem egyenlő. Ugye van az egyik kedvenc mondásom, ez nem tőlem származik, hanem nálamnál egy sokkal okosabb embertől, és kérlek szépen itt majd meg is kérdeznélek benneteket, hogy szerintetek melyik évszámból van. Ez Cedric Price nevezetű úriember mondta, mikor úgy hangzik, hogy a megoldás a...
Nem ér lesni, Bence, nehéz lesz.
A megoldás a technológia, de mi volt a kérdés? Aha, ez a mondás. A megoldás a technológia, de mi volt a kérdés? Szerintetek melyik évszámból van ez?
1980?
Én kicsit korábbra tenném.
Igen?
És pedig?
42.
Hát közel jártak mindkettő, 1966-ban.
Pont a kettő között.
A válasz. És tényleg a technológiára, mint valami csodaszerre tekintünk, és ugye, ahogy említetted a bevezetőben, hogy okos ez, most kimegyünk a városba, okos padok, okos autók, okos telefonok, okos WC,
ne felejtsétek
el. Az egyik kedvencem, igen. De ha tudod, hogy mitől okos, akkor egyszeres mondom, mert nekem ezt még nem sikerült megfejtenem, de van erre egyébként hazai példa, és az okos intelligens vizes blokkra, hogy egészen pontos legyek, de ez önmagában semmit az égvilágon nem jelent. Tehát, hogy ahhoz, hogy céltalanul, meg igazából megfogható okok nélkül bevezetünk valamit, és akkor azt mondjuk, hogy na ez tuti frankó lesz, és innentől ez működni fog. Hát vajmi ritkán találunk. Tehát ez olyan, mint a pusztába kilőtt nyílvessző, hogy hát ha találod a nyulat, nem vagyok.
Mi az első kérdés, amit fel kell tenni egyébként egy városvezetésnek, vagy egy országvezetésének, hogyha ilyen településeket akar működtetni, létrehozni? Mit kell tudnia első körben?
Az első kérdés, hogy mi az, ami van?
Aha, tehát ha abból indulunk ki, amink van. Ennek a városnak a közepén folyik el a Duna például.
Igen, tehát azt nem lehet megcsinálni, meg ahhoz sajnos, nem biztos, hogy sajnos, lehet, hogy ez szerencsére az európai épített környezetben azért kevés lehetőség van, hogy valamit leradírozunk, és nulláról felhúzzunk valamit. Azért látunk olyan projekteket itt Budapesten is egyébként, ami így el tud indulni. Tehát amikor komplett városrészeket fejlesztünk, most ugye nem kell messze menni, itt van Rákos rendező kérdése, de épül egy Marina City, épül egy Waterfront City, vagy lemegyünk a Kopaszigát környékére, egy komplett új városrészt húzunk fel. Vagy húznak fel a beruházók. Uh-huh. Az, hogy erre hogy tud felcsatlakozni a város, meg milyen egyéb olyan szükséges beruházások vannak, és ami nagyon fontos, ki fogja ezeknek a költségét állni, meg hogy méred fel az, hogy valójában mire van szükség, mi lesz majd az összetétele az oda a beáramló cégeknek, lakosságnak, ott dolgozóknak, hogyan fognak oda menni, kell-e ott óvoda, kell-e ott bölcsőde, és tudnék felsorolni ezen milliárd olyan dolgot, ami megfontolást igényel. Na hát ilyenkor van az, hogy figyelembe kell azt venni, hogy mi az, ami létezik, ami van. Például az előbb említettem, hogy néz ki a közösségi közlekedés. Uh-huh. Kell-e valami ráhordult, mondjuk lehetőség szerint kötött pályás közlekedést hozni ide be. Vagy hány darab bicikliállomást telepítsünk le. Tehát, hogy lehetne egy csomó...
Ezt inkább a Viktornak címe, az már rám néztél. De...
a biciklis barátunk.
Nem, te mivel jöttél egyébként?
Gyalog. A Váci út 51-ben egészen idáig gyalog sétáltam át. Alapvetően egyébként motorozni szoktam. Ma kivételesen kocsival jöttem be reggel, mert
esett az eső, igaz?
Az még nem tart vissza reggel.
Na azért.
Esik az eső, az... tehát az a kevésbé. Csak cipelnem kellett egy csomó mindent, illetve minden kell hozzá.
Említettél egy pár konkrétumot, amik már megvalósultak, ugye itt akár a Kopaszigát, vagy a Marina, vagy stb. A konkrét ezeknél a projekteknél, te hogy látod ezeknek a megvalósulását, amit mondtál, hogy kellenek valamiféle ilyen backup infrastruktúrák?
Figyelj, minden egyes beruházásnál ugye egyrészt fel kell mérni azt, hogy mi az, ami van, meg azt is fel kell mérni, meg le kell ülni a helyi önkormányzatokkal, és itt azért Budapesten ez abból a szempontból különösen érdekes, hogy nem csak kerületi önkormányzatok vannak, hanem van maga a főváros is, és akkor a főváros mellett meg van egy csomó olyan nagy szolgáltató cég, csatornázási művek, közlekedési vált, stb. Akikkel mindegyikkel valamiféle fajta egyeztetést el kell kezdeni, és végre kell hajtani ahhoz, hogy egy ilyen beruházásnál ne legyenek olyan kényelmetlenségek, vagy az élhetőbséget például teljesen megakadályozó, hogy nem jutsz el kötött pályás közlekedéssel az adott területre, mert hát ez milyen dolog az.
Ez egy elég gyakori probléma Budapest és vonzás körzetében.
Hát nem csak ez a gyakori probléma, hanem az is gyakori probléma például, hogy az ilyen beruházásoknál, ezt nem tudom, hogy most mennyire előny vagy hátrány, de ugye a szabályozás oldaláról, tehát a szabályozói oldalról, akár államigazgatást tekintjük, megvan az például, hogy mennyi parkolót kell egy-egy ilyen beruházásnál rendelkezésre bocsátani a kivitelezőnek. És ugye ma már azért legyünk őszinték, egy-egy családban a két négykerekű jármű azért nem ritkaság.
Igen, még régen volt ez a négykerék, nem tudom, három gyerek, négykerék, egy család, mi volt az a mondás? Nem most tudom, már azért, most már nyolc keréknél kezdődik.
Igen, és egyre többen is. Tehát van egy ilyen autó, meg van egy családi autó, amivel elmegyünk kirándulni, de a városban ketten közlekedünk, és ugye ebben azért látszik a változás, meg látszik az, hogy próbálunk más irányba menni. Belvárosban már nem nagyon szívesen mennek be az emberek autóval, sőt, ha jól tudom, jövőre már a zöldlencszámban is egy kicsit problémásabb lesz így a parkolás, vagy igen, kicsit drágább lesz a parkolás. Pluginről már ne is beszélünk, hogy ott már a zöldlencszám.
Hát nekik lesz a legdrágább, ahhoz képest, ami most van.
Az okosvárosról, csak hogyha már parkolásnál tartunk, akkor az például az egy okosvárosnak az alapvető szükséglete és eszköze lehet a P plusz-el, mondjuk a város szélén, vagy a külkerületekben. Mert például, hogyha megnézem Zúlót, ugye ott van egy ilyen határvonal, hogy innentől az utcától nem fizetős, és akkor onnantól, ahol nem fizetős, ott így egymás hegyén hátán, mint a majálison állnak az autók.
P plusz-elként tekintenek arra a részre.
Igen, ami feltételezem, hogy az ott lakóknak azért nem annyira kényelmes, meg nem jó látvány, meg forgalom lesz egy csöndes utcában. Tehát, hogy például az okosvárosnak oké, hogy technológia, meg oké, hogy infrastruktúra, struktúrális fejlesztés, de hogy ez például egy fontos szempontja lehet, hogy az ilyen jellegű parkolás az megoldható legyen?
Figyelj, klasszikus tanácsadói választ adok, attól függ.
Aha, oké. Okay.
Tehát attól függ, hogy ez az adott városrészben valóban okoz-e problémát, vagy nem. Tehát, hogy most említetted ugye Zuglót, hogy megvan az a határ, amitől befele fizetős a parkolás, amitől kifele, bocsánat, tehát befele-kifele nézőpont kérdése, kinek mi, így van, de nem biztos, hogy ez akkora problémát okozhat. Tehát van ott egy hatalmas iparterep, gyárterep, akármicsoda, ami ebből a szempontból alkalmas lehet parkolásra, akkor lehet, hogy ez nem okoz akkora gondot. De hogyha tényleg egy lakóövezetben sikerül úgy meghúzni a határt, és ott van egy jó kötött pályás közlekedés, vagy egy jó buszjárat, ami ezeket a P plusz R-es embereket felvonza magához, hozza, be tudja hozni a városba, akkor ott az problémát fog okozni. Tehát ott mondjuk az élhetőbséget, amit elkezdtünk az elején feszegetni, hogy mit is jelent az, hogy okosváros, ott az jelentősen rontani fogja, meg ott van egy másik szép kifejezés egyébként, ez a szubjektív érzet. Na, ez az a másik, ami nem azt mondom, hogy nesze semmi fog meg jól, de azért elég nehezen definálható. Tehát, hogy lehet, hogy valakit iszonyatosan zavarni fog az, hogy ott az ő portálja előtt megállnak. Az mindenkit zavar, hogy a kihajtásban például téged akadályoznak, tehát beparkol valaki a kapud elé, vagy belóg előről, hátulról valaki, és nem tudsz egy évben kifordulni, az mondjuk úgy, hogy a te szubjektív érzetedet némileg roncsolja, rombolja, és az kevésbé lesz kényelmes. Igen. Tehát, hogy igen, a P plusz R az lehet egy eleme, csak ugye, mikor az előbb említettem azt, hogy a mink van, meg miből indulunk ki, ez egy rendkívül fontos dolog. Tehát ugye az okosvárosnál is ugye mi szeretjük ilyen stratégiai módon megközelíteni ezt az egészet, ami úgy kezdődik, hogy helyzetértékelés, illetve helyzetelemzés, helyzetértékelés. Felmérjük azt, hogy mi az, ami rendelkezésre áll, és ebben az egész történetben megpróbálunk felrajzolni egy olyan célrendszert, aminek van egy felsőbbrendű cél, majd alatta egy csomó alsóbbrendű cél, tehát egy célpiramist létrehozunk, ami a helyi adottságokra, lehetőségekre próbál meg építeni. És nem próbáljuk meg tényleg csillagháborús tervekkel a világuniverzumot is megváltani, mert ez egy borzasztó nagy vállalás, tehát hogy így települési szinten, és ugye a településeknek az anyagi eleresztettségéről azért elég hosszan szoktunk meg lehet is beszélgetni, de megvannak azok a limitációk, ami belefér meg, ami nem fér bele. Mondjuk egy P plusz R-nek a kialakítása is tud rengeteg pénzt felemészteni, hogyha, mit tudom, egy parkolóházat kell építeni hozzá, de hogyha van az előbb említett adott szabad gyárterület, barna mező, amire rá lehet állítani 150, 200, 500 autót, akkor az egy másik szituáció.
Tudsz mondani esetleg olyan példákat, amikor ez az elemzés, meg az értékelés megtörtént, és utána mi vetett gátat a megvalósulásnak, vagy adja Isten, tovább tudtatok lépni a fejlesztésbe, hogy milyen ilyen pilot projektek voltak a regnálásod alatt, amikre mondjuk büszke vagy, vagy ami valamiért emlékezetes volt?
Figyú, ha megkérdezzük az ismerősöket, akkor nem értik, hogy miért foglalkozom még mindig ezzel az okosvárossal, mert...
Annyi csalódás volt?
Végtelen mennyiségű, igen. Tehát, wow. Mindig, amikor elkezdtünk, és ezeket ugye azért nehéz így nagyon egyszerűen megfogni, mert iszonyatosan komplex projektek. Tehát borzasztóan komplex egy városfejlesztés. Tehát kell, a városvezetőknek mindenhez is érteniük kellene. Tényleg a pszichológiától kezdve a játékelméleten keresztül a közgazdaságtanon át a közlekedésmérnökségig és végtelenségig lehetne sorolni, elnézést kérek mindenkitől, akinek a szakmáját nem említettem, hogy milyen tudás kell ahhoz, hogy egy várost vagy egy Budapest nagyságú várost elkormányozzá. Tehát iszonyatosan nehéz, és ebben a rendszerben kéne azt valahogy valamilyen úton módon megoldani, hogy a helyi igényeket jól feltérképezve, erre szoktam azt mondani, hogy a legjobb feltérképezési módszer az, hogy visszakanyarodunk a cégnév adásához, de valakivel leülsz, és neki állsz beszélgetni, teljesen mindegy, hogy egy sör, egy tea vagy kávé mellett, de és akkor a beszélgetés folyamán te tudod szűrni azokat az információkat, amire szükséged van. Ma már, és ez is egy probléma egyébként a városfejlesztésnek, vagy a településfejlesztésnek, borzasztóan nehéz egyik oldalon megkérdezni a hagyományos módszertanokkal a lakosságot, hogy mégis mire van szükséged. Vegyük ezeket a fórumokat, ami gyakorlatilag hosszú évtizedek óta bevett dolog, hogy eljövünk, elhívunk valakit, leülünk, és akkor jön az a hangos, elégedetlen, most a szónak nem más értelmében vett kisebbség, aki el fogja mondani, hogy neki mi a problémája, és miért szar az, ahogy van. És az, aki meg elégedett valamivel, vagy a csendes többség meg nem fog eljönni, és ilyenkor eltolódik a potméter abba az irányba, hogy hú, hát ez egy akkora problémának látszik, miközben lehet, hogy egy nüansznyi valamiről beszélgetünk, miközben a másik oldalon meg pont azzal, hogy ott beavatkozunk, az egyébként csendes többségnek a tyúk szemére fogunk lépni.
Igen, de bocs, csak hogy kell megkérdezni, akár a csendes, akár a hangos többséget, mert például most a adás alatt beszélgettünk a futáron majdani Budapest góról, hogy ott nem kérdezték meg, hogy kell-e. Egyszerűen csak lett, mert okos emberek, ahogy te sokszor hivatkoztál erre, kitalálták, hogy ez jó lesz, és bevezették.
Hát meg volt azért néhány nemzetközi precedens előtte, hogy ez egy működő történet. Tehát, hogy arra azért nagyon oda kell figyelni egy ilyen innováció bevezetésénél, és szerintem mondjuk a futár is sokkal gyorsabban bevezethető lett volna, hogyha megfelelő mennyiségű kommunikáció, és ez is mondjuk részben azért forrás kérdése, meg megfelelő mennyiségű edukáció történik. Miért jó ez, kinek lesz jó, hogyan tudod használni, tényleg a csapból is az folyjon, hogy ez van, mert alapvetően meg egy tök jó gondolat, tök jó alkalmazás. Tehát egy számtalan olyan példát lehet hozni, amikor egy-egy tök jó innováció azért halt el, mert nem volt megfelelő módon kommunikálva, vagy az, aki a célcsoport volt, egyszerűen érettségi szinten, digitális érettségi szinten, mondjuk nem tartott ott, hogy ezt igénybe vegye, mert félünk az okostelefonunktól, hogy mindent is tud rólunk, mondjuk ez egyébként alapvetés, hogy mindent is tud rólunk. Erről is számtalan példát lehetne mesélni, hogy beszélgetünk itt okosról, és kíváncsi vagyok, hogy bármelyik social media felületeteken mennyi reklám fog majd előjönni ezekről a témákról, amikről most beszélgettünk, hogyha fülelnek a telefonjaink, de alapvetően igen, szükség van erre. De visszakanyarodva a kérdésedre, tehát ezek a fajta, ez a stratégiai látásmód, ez nem új, ez nem új a nap alatt. Ez megvolt már évtizedekkel ezelőtt is, településfejlesztési stratégiák íródtak. Amivel több talán az okosváros stratégia, ennek megvan nagyon pontosan a módszertani leírása, az talán az, hogy az embert próbálja meg egy kicsit a központba behozni, tehát sokkal inkább a helyieket, és itt most nem csak a lakosságot értem, hanem a helyi vállalkozásokat, helyi intézményeket, helyi érintetteket, mindenkit megpróbálja központba behozni, és megpróbálja tőlük valahogy leszívni ezt a fajta tudást, hogy mire is van szükség valójában. Ez borzasztó nehéz, de ezek a településfejlesztési stratégiák, meg ezek mentén a fejlesztések folyamatosak, és tényleg nem kell arra gondolni, hogy most a köztéri wifi, vagy csak a technológia az, ami ilyenkor bevezetésre kerülhet, hanem bármilyen más újítás vagy fejlesztés, útaszfaltozás, csak hogy maradjunk itt ezen.
A következő részben szerintem érdemes beszélni erről, most nagyon rámentünk a technológiára, de hogy mi van akkor, hogyha kivesszük a képletből a technológiát, lehet-e úgy okos város valami? Én tudom, hogy az utopisztikus felvetés, Bencére nézek közben, de mégis okos város lehet-e, vagy okos szisztem lehet-e az, ahol például, hogyha van egy áramszünet, ami most olyan áram volt például Spanyolországban, vagy nekem most két hétig nem volt okos telefonom pusztázni, mert tönkrement. És hogy akkor, és hogy én abszolút túléltem, a maga az ügymenet, a dolgok ügymenete az nem érte mindig túl, és ez rendkívül bosszantó. És,
de akkor is elgondolkodtanád, hogy legyen.
Ebben a szisztémában igen, de egyébként baromi jó volt az, hogy nem volt. Ez egy másik műsor lenne, meg egy másik beszélgetés, hogy kifejtsem, hogy egyébként milyen élettani hatásai voltak annak, hát hogy éppen nem
pozitív.
Na ugye, hát akkor, és akkor, ha ennyire biztos vagy benne, akkor hol az okos szisztém, meg az okos város és a fenntarthatóság közötti kapcsolat. Szóval hogy én ezt egy picit még ilyen filozófiai szinten feszegetném a következő részben, és aztán persze menjünk még rá a mintaprojektekre is, hiszen van az is, amit az ITI-vel végigvittetek, úgyhogy Kulcsár Sándorral, az ITI Magyarország ügyvezetőjével folytatjuk mindjárt a beszélgetést egy rövid szünet után.